4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Megújult a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény egyik festménye. Zemplén több részén folytatódnak az útfelújítási munkák. A Miskolci Zenepalota orgonájának felújítására jótékonysági koncertsorozatot indítanak. Furkó Levente karate világbajnok lett Kisújszállás sportolója idén. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Egy pályázat segítségével újulhatott meg a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény egyik festménye. A Szent Háromságot ábrázoló kép lelőhelye Szikszó környéke, kora feltehetően az 1700-as évek végére datálódik. A megújult kép, valamint a restaurálás folyamatát Talabér Ágnes festő restaurátor mutatta be az érdeklődőknek a Szent Erzsébet házban. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
A tavalyi évben vettem fel a kapcsolatot Kelecsény Mónika művészettörténésszel, aki a Sárospataki Római Katolikus Egyház gyűjteménynek az egyik kezelője és művészettörténésze, hogy ezt a gyönyörű Szent Háromság képet szeretnék restauráltatni. És akkor eljöttem ugye ide Sárospatakra, fölmértem a festményt, és akkor így kezdődött ez a kapcsolat.
Magáról a képről mit lehet megtudni, vagy mit tudott meg így a munka során?
Hát a festmény ugye valószínűsíthetően a 18. század végén készült gyönyörű barokk festmény. A restaurálás során gyönyörű részletek kerültek elő a képről, trapériák tekintetében, fények, árnyékok tekintetében, és ez a gazdag kolorit, ami most látható. Ez akkor, amikor a festményt ugye először a kezemben tartottam, ez nem volt annyira kivehető.
Bármilyen szignójelet talált-e rajta, illetve amikor ugye megkapta a Római Katolikus Egyházi Gyűjteménytől, akkor milyen háttérinformációkat tudtak adni így a kép kapcsán?
Itt a gyűjteményben, és általában ez jellemző minden gyűjteményre, ugye van egy megfelelő kartonja ugye az összes alkotásnak, tehát leltárja, úgymond. Ezen a leltári adatlapon lelhetőek fel azok az információk a festményről, amiket már kikutattak itt, vagy amivel ugye eredetileg a gyűjteménybe érkezett az adott műalkotás. Ez szerint nyilván a technikai információk, tehát hogy mi az anyaga, ami a festmény van, az információként ott szerepelt, egy bizonyos korszakolás is már olvasható volt, valamint az is, hogy a lelőhelye ugye ennek a képnek ez Szikszó és környéke, ezt is ugye onnan a adatlapról kaptam információként. Szignó az a festményen nem volt található, átvételi állapotában sem, és a restaurálás során sem került elő ilyesmi. Ugye elsőként, amikor egy restaurálást megkezdünk, akkor felmérjük a festményt. Ez ugye különböző vizsgálatokat jelent, fototechnikai vizsgálatokat, UV-luminescens vizsgálatot, többek között infra felvételeket készítünk a festményről. Ezek által tudunk képet alkotni, hogy milyen a károsodásoknak az állapota, vannak-e átfestések, van-e eredeti lakréteg, későbbi lakrétegek, illetve arról is képet kapunk ezek által, hogy valószínűsíthetően milyen pigmentekből állhat ugye az adott festmény, és ez segít aztán abban, hogy egy megfelelő restaurátori tervet készítsünk.
Zemplén több részén folytatódnak útfelújítási munkák. Elsősorban a korábban elnyert, de felfüggesztett pályázatok kaptak szabad utat. Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhelyváros polgármestere örömét fejezte ki, hogy a fejlesztés Zemplén fővárosát is érinti. Így megújulhat egy jelentős tranzitút szakasz.
773 millió forintos beruházást kezdett el a kivitelező, állami forrásból természetesen, magyar pénzből, magyar munkaerővel, magyar céggel. Ez a szakasz kimaradt annak idején. A beruházásból a hegyközt felé elég sokáig elkészült az út. Most egy újabb szakasz Hidasnémeti felé, Telkimányán keresztül szintén megújulásra kerül, mint hogy a Kékedi út, hol az a Kékedi út is. Sőt, Erdőbényénél a 37-esnek szintén van egy szakasz, ami kimaradt, az is elindul, és az is be fog fejeződni. Tehát tulajdonképpen a főbb utak állapota megfelelő lesz. A Bodrog közben még van bőven tennivaló. Én remélem, hogy a következő évben az ott lévő leromlott útszakaszok is megújulnak. Sokan kérdezték, hogy miért van az, hogy ez a szakasz kimaradt. Tehát hogy néz az ki, hogy a 37-es jól járható, majd beérünk Újhely, és mikor kimegyünk a hegyköz felé, akkor Újhely és Mikóháza között olyan, amilyen. Hát kátyú-kátyú hátán tulajdonképpen. Tök egyszerű már elnézése kifejezésére válasz. Akkor, amikor a háború kitörésekor rettentő módon felemelkedtek a építőipari alapanyagárak, ezért együtt a beton is és az aszfalt is, annak az ára is a háromszorosára, négyszeresére szaladt föl, akkor a kormányzat az éppen el nem kezdett, de már megítélt forrásokat felfüggesztette, mert hogy abból a pénzből, ami rendelkezésre állt volna, a vállalkozók biztos, hogy nem tudták volna ezt a munkát elvégezni. Ezért nem vonta vissza a munka lehetőségét, de kivárt addig az időszakig, amíg az árak annyira megfelelőek lesznek, hogy a munka tovább folytatható, és ne kerüljön sokkal többe a központi költségvetésnek, mint amennyit eredetileg előirányozta. Mivel nekünk pekhünk volt, mert ez a szakasz éppen egy másik vállalkozónál volt, aki még nem vonult föl, már nem is vonulhatott, mert nem kezdte meg a munkát. Ott, ahol viszont már megkezdett munkavégzésről volt szó, azt az állam tovább engedte. A mi esetünkben nem ez állt föl, hanem az előző. Így tehát kimaradt. De sikerült kilobbizni és kihajtani. Leginkább elnökasszonynak a közreműködését is ebbe beleértve. Azt, hogy ez a munka ebbe a csomagba benne legyen. Így tehát el is indult valóban. Már fölmarták egy részét az útszakasznak. Folynak tovább a munkák. Ebbe benne vannak az árkok, átereszeknek a rendberakásai, a híd felújítása szép halom után. A Bozsva fölött, illetve szép halomba pedig a járdának a újraépítése és a patka kialakítása. Tehát egy kerek egész lesz az, amit megkaphatunk, és úgy mehetünk ki a hegyközbe, adott esetben Kassa felé például, hogyha valaki szeretne felvidékre, szlovák területre menni, hogy jó minőségi úton mehet, illetve jöhet vissza. És ez nem csak a turizmus, hanem elsősorban az itt élő embereknek a közlekedési lehetőségeit javítja.
A Miskolci Zenepalota közel 100 éves orgonájának felújítására jótékonysági koncertsorozatot indítanak. A hangszer az elmúlt években egyre bizonytalanabbul működik. Előfordul, hogy elnémul, máskor pedig váratlan hangokat ad ki. A teljes felújítás költsége mintegy 300 millió forint, amelynek előteremtéséhez a koncertsorozat bevétele is hozzájárul. Az első jótékonysági koncertet ma rendezik meg a Zenepalotában. A szervezők bíznak benne, hogy a közösség összefogása révén hamarosan újra teljes fényében szólalhat meg a patinás hangszer. A részletekről Bárány Zoltán, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakkollégium igazgatója tájékoztat.
A gyakorlatban az elmúlt 10-15 évben vált olyan helyzet elő, hogy már oktatásra alkalmatlanná vált a hangszer. Szerencsénk annyiban van, hogy a jelenlegi orgonatanárunk ezermesterként megjavítja a saját maga a hangszert, hogy éppen az adott tanórát meg tudja tartani, és működjön. De koncertezésre már alkalmatlan, körülbelül 10-15 éve a hangszer. Tehát ő korábban megjelenik a tanóra előtt, megnézi a hangszer állapotát, jelenlegi állapotát, mert ugye ez rengeteg tényezőből tevődik össze, egy ilyen komplex hangszernek a működése, és éppen az aktuális tanóra tananyagának megfelelően a megfelelő regisztereket, mert ugye regiszterekről beszélgetünk az orgona működése közben, megpróbálja megjavítani, illetve azokat specifikusan beállítani, hogy az adott előadási darabnak a gyakorlásakor az működjön és szóljon. De így is éppen elérjük azt a célt, vagy elírja a kollega azt a célt, hogy szól a hangszer, de csúnyán. Hamis, fals, más hangok szólalnak meg, vagy adott esetben adott pillanatban kikapcsol. Tehát ez ugye azzal jár, hogyha a tanóra kellős közepén megáll a hangszer, akkor éppen a 60 perces tanórának egy része azzal megy el, hogy lelket leheljenek bele, illetve hát ugye az a szituáció az a előadó művészeknek a lehető legrosszabb, amikor koncert közben, előadás közben egy teljesen más hang szólal meg, vagy éppen nem működik, vagy nem szól. Tehát ez egy, ugye minden koncert közben egy felfokozott lelki állapotban van az előadó művész, és arra összpontosít, hogy a zeneszerző által leír dolgokat a lehető leghitelesebben közvetítse a közönség számára, akik adott esetben belépőjegyet vett a koncertre, de hát arra nem készül fel az előadó, hogy éppen a hangszer a műsor közben megáll. És gondoljunk csak abba bele, hogy a tizenéves gyerekek, a szakgimnázium növendékei, amikor olyan helyzetben találják magukat, hogy hosszú felkészülés során, akár egy vizsgán, vagy egy egyetemi felvételin, vagy egy koncert közben, éppen a hangszímó. Szóval nagyon nehéz, nagyon megnehezíti a hangszerek királynőjének a megmentéséért. 10 koncertből álló hangverseny, jótékonysági hangverseny sorozat, ugye ha 1927 decemberében volt az épület vagy a teremavató koncert, ünnepség, és az a célunk, hogy 2027-re az orgona újjászülessen. Nagyszerű kollégák vesznek körbe, akik ennek a koncertsorozatnak az összeállításában segítkeznek nekem, és együtt csináljuk, és megállapodtunk abban, hogy részletekben nem megyünk bele egyetlen egy fórumon se, mert pont az a célunk, hogy a miskolci lakosságot és természetesen a vállalkozókat is meg tudjuk nyerni annak a célnak, hogy eljöjjenek a koncertre, és átérezzék azt a fajta helyzetet, ami az orgona jelenlegi állapotát, magyarul mondjuk ki, haldoklását jelenti. Tehát azért a koncertet azt szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, ugyanis a Zenepalota nagy termében közvetlen az orgona társaságában fog koncertet adni Farkas Gábor, iskolánk egykori növendéke, aki jelenleg a Budapesti Zeneakadémiának a rektora. Ez nagy büszkeség, és külön büszkeség és nagy öröm számomra, hogy ő vállalta ezt a koncertet. Az orgona plusz hangverseny sorozat első koncertjeként, hogy egy fantasztikus Beethoven koncert estet fog adni. A következő állomásunk a november 9-i hangverseny, és azt itt szeretném elmondani, hogy én igyekszem az ügy mögött állni, mint intézmény igazgatója az iskolának, de aktív részvevőjeként a Klaxaton Kvártettel adunk koncertet, és mellénk állt, az ügy mellé állt a Reményi Edel Kamara zenekar, aki kísérni fogja a kvártettünket, ugye ez egy klarinét szakszofon együttes, amiben jó magam is szerepelni fogok, és az iskolánk jazz tanszakának tanára is a műsor végén becsatlakoznak a koncertbe, ugyanis a mi műsorunk a baroktól a jazzig, tehát egy ilyen zenetörténeti összefoglalást próbálunk az embereknek kínálni. Úgyhogy ez a következő november 9, és tervezünk adventi hangversenyt, majd újévi koncert, és mi egyéb van még, és a tudományokkal összefonódva is igyekszünk majd egy nagyon színes perspektívát nyújtani a közönségnek.
Furkó Levente karate világbajnok lett kisújszállás sportolója idén. A Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítvány portfóliójába az idén került be az újonnan alapított Kisújszállás Sportolója Ösztöndíj, amely olyan kisújszállási kötődésű sportolókat hivatott díjazni, akik országos vagy világversenyen a dobogó valamely fokára állhattak az adott esztendőben. Az ösztöndíjat és az azzal járó plakettet Levente a szülei kíséretében vette át a Városházán Szűcs Tamás polgármestertől és dr. Kovács Tibortól, az alapítvány leköszönő elnökétől. Furkó Levente karate világbajnokot, kisújszállás sportolója ösztöndíjasát kérdezzük, aki a Móricz Zsigmond gimnázium 11-es tanulója.
Karate a sport, amit űzöl. Mikor, miért kezdtél el karatézni?
Első osztályos koromban kezdtem a sportolást. Azt mindig tudtam, hogy sportoló szeretnék lenni, de azt nem tudtam, hogy miben. Viszont amikor megtaláltam a karatét és a küzdősportokat, akkor mondhatjuk úgy is, hogy szerelembe estem. Ennek megvan az eredménye is.
Mi alapján választottad a karatét? Ugye manapság nagyon divat ilyen sportág választó rendezvényeket tartani. Te hogy választottad ezt?
Nekem az ötlet maga, hogy karatéra járjak, úgy jött, hogy sok osztálytársam járt karatéra, és ők hívtak.
Eddig milyen eredményeket értél el?
Jó sokat. szerencsére. Nyilván Európa-bajnokságot, világbajnokságot, ugye ez a két nagy. Európa-bajnok harmadik helyezettet, országos bajnokságot, diákolimpiát, amit lehet.
Mi kell szerinted ahhoz, hogy valaki jó és eredményes karatés legyen, bajnok legyen?
Kitartás, erő, és nagyon erősnek kell lenni agyban is, mivel ez nem egy olyan sport, amit bárki elsajátíthat versenyzői szinten, mivel tényleg itt a kitartás az nagyon számít, meg keménynek kell lenni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a nap első felében észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet. A déli-délnyugati tájakon még több órás napsütésre lehet számítani, viszont északkeleten egész nap erősen felhős vagy borult maradhat az ég. Ismét estétől csökkelhet majd észak felől a felhőzet. Északkeleten kisebb eső, zápor is előfordulhat, míg másutt nem valószínű csapadék. Az északnyugati-nyugati szél a délnyugati és északkeleti tájak kivételével nagy területen megerősödik, majd estére valamelyest veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 16 és 21 fok között várható, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti tájakon pár fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 9-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta, a főbb híreink egy-egy mondatban. Elnyerte az Örökös Élményiskola címet a Gyöngyösi Egressi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. 10 éves múltra tekint vissza a Sárospataki Vaj Miklós Református Technikum holland testvériskolai kapcsolata. Őszi programkavalkáddal készül a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai rendszer 175 éves fennállása alkalmából. Ezek a mai adás témái, most mondom a részletek. Elnyerte az Örökös Élményiskola címet a Gyöngyösi Egressi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. A tanulás akkor válik igazán élményé, ha a gyerekek örömmel járnak az iskolába, és a pedagógusok szívvel lélekkel tanítanak. Az elismerés ez az intézmény tantestületének elhivatott munkája, és a komplex alapprogramban való aktív részvétele is hozzájárult. Részletekről Oroszi Hajnalka igazgatót, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Igazgató asszony hogyan fogadta ezt az elismerést az iskola felé? Nyilván erre azért pályázni is kellett, oda is kellett figyelni, sok előkészület előzte meg, de amikor megkapja egy intézmény ezt, azért az egészen más.
Igen, hát ennek a címnek a pályafutása 2019-ben kezdődött, amikor a komplex alapprogram bevezetése került az iskolánkban, és már akkor ugye az élménysuli cím elnyerése volt az egyik fő célunk. Bár ugye ennek a programnak tulajdonképpen nagy része hozzájárul az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez. Ezért is ugye az élményszerű tanulás ennek a programnak az újszerűsége, ami nagyon felkeltette a tantestületünk figyelmét, illetve éreztük azt, hogy váltani kell, haladni a korral, és hogy olyan újszerű dolgokat behozni, amivel tényleg élményszerűvé tudjuk tenni az oktatást. 2023-ban álljáztuk meg már az akkor több tapasztalattal az élménysuli címet, amit el is nyertünk. Utána következett a kétszeres élménysuli cím 2024-ben, és az idén adtuk be a pályázatunkat most már az örökös élménysuli címre, amit most szeptemberben vettük át, és aminek nagyon örülünk.
Hát ennek egy nagyon hasznos hozama lehet a mindennapokban. Említette a 2019-es dátumot, azóta azért már eltelt egy jó pár év, egészen konkrétan 6. Hogyha most visszatekintünk a visszapillantó tükörbe, akkor ez alatt a 6 év alatt mit látott? Hogyan valósult meg ez a komplex alapprogram, hogyan ment ennek az íve?
Hát ott kezdődött ugye, hogy szerencsére nagyon innovatív tantestületünk van, és a kollégák egy-egy cél érdekében nagyon sokan a program mellé álltak, és szerintem a tantestületünknek 95%-a elvégezte ehhez a programhoz szükséges továbbképzéseket, úgyhogy rendelkezünk győzelmények, elméleti és gyakorlati alapokkal, és aztán utána nagy tervező munka következett, hogy ezt beépíteni a mindennapokba, hiszen ezek az alsó tagozatban a komplex alapprogramnak az elemei a délutáni napközis foglalkozásokat váltják föl, de a délelőtti idősávban is megjelenik például ilyen foglalkozás, hogy ráhangolódás, ami nagyon-nagyon segíti a tanítónőknek, illetve a kicsi alsó tagozatos tanítványainknak az összekapcsolódását, a kis közösségépítést, a kis mesesarokban, a mindennapok megbeszélését, ezt általában hétfő reggel és péntek délután szokták tartani a kollégák, ahol a gyerekek egy kicsit előkészülnek a hétre, majd pénteken pedig összegzik a hétnek az eseményeit, és kibeszélik a dolgokat.
10 éves múltra tekint vissza a Sárospataki Vajmiklós Református Technikum holland testvériskolai kapcsolata. Eddig mintegy 150 diák számára nyílt lehetőség megismerni a hollandiai szakoktatást és a szakmák technológiáját. A 10 éves jubileum kapcsán szakmai konferenciával ünnepelte kapcsolatát a két intézmény Sárospatakon, melyben összegezték sikereiket. Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgatót hallják.
Ez oda datálódik, hogy 2015 januárjában volt egy acsi konferencia, egy keresztény iskolák nemzetközi szövetségének a konferenciája Budapesten, és ott ismerkedtünk össze. Ez a testvériskolai lehetőség számos szép dologra adott lehetőséget és alkalmat az elmúlt 10 évben. Természetesen, hogy két fő pillére van ennek a történetnek. Az egyik pillére az az iskoláztatás, a közös szakmák, az a fajta szakmai tudás, amit egy szakképző iskolában oktatunk és elsajátítanak a diákjaink. De a szakmák mellett ugyanolyan fontos az, hogy két keresztény iskoláról van szó, két protestáns iskoláról, és ezek a keresztény értékek is egymásra találtak a két iskola vonatkozásában. Az elmúlt 10 évben mintegy 150 szakképzős diákot vittünk ki Apeldoorn városába, és mintegy 25 pedagógusnak kínáltuk föl ezt a lehetőséget, hogy megismerhették egy héten keresztül a holland oktatási rendszert, a holland kultúrát. Egy-egy ilyen cserediák kapcsolat alkalmával, tanulmányi út alkalmával a mi diákjaink az ottani kint élő diákoknak a családjaiknál vannak elszállásolva. És délelőttönként folynak a szakmai képzések, délután pedig közös kulturális rendezvényekre kerül sor. Nagyon sok területen profitáltunk ebből a kapcsolatból, annál is inkább, mert hogy ez az utazás nem csak egy hétre vonatkozik itt egy tanév során, hanem ugye itt előkészületek vannak az utazással kapcsolatban. Már szeptembertől elkezdődik annak a csoportnak a megformálása, akik majd részt fognak venni a diákok közül egyfajta kitüntetésként ezen a tanulmányúton, és igenis vannak olyan feladatok, amit már előzetesen nekik el kell készíteniük, és ugye számos szervezési feladat is társul még az utazáshoz, és a tanulmányút végeztével pedig hazajönnek a diákok, és itthon pedig szakmai élménybeszámolót tartanak a többieknek. Nagyon sok mindenben segíti őket, tehát egyrészt a modern technológiák megismerésében, és ugye a párhuzamok vonásában a különféle szakmák között, másrészt pedig abban is segíti őket, hogy ugye az idegen nyelveket gyakorolják, például jobban megtanulják, másrészt pedig ugye, hogy az alkalmazkodást és azt a fajta nyitottságot tudják kamatoztatni, amit itt a mindennapokban, az iskolaportban ugye magukba szívnak tudást, de ott kint ezt a gyakorlatban kell igenis kamatoztatni és megmutatni, hogy én képes vagyok egy idegen kultúrában is boldogulni.
Yeah. 175 éves a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai rendszer. Ebből az alkalomból őszi programkavarkáddal készül a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Fille Sándort, a szervezet főtitkárát hallják.
Egy 175 éves múlttal rendelkező köztestületnek milyen történelmi fordulatai voltak az életében, mégis erre a történelmi távlatra, illetve az elődökkel mi nagy tisztelettel, meg kellő felelősséggel tekintünk. Ennek a felelősségnek és tiszteletnek a jegyében állítottuk össze egyébként azt az őszi programsorozatot is, amit kínálunk a vállalkozásoknak. Szó volt itt róla, ugye 22 ezer olyan regisztrált vállalkozás van ma Hevesvár megyében, a több mint 50 ezer gazdálkodó szervezetből, aki törvényi erőnél fogva a mi kapcsolatrendszerünkben, tehát a Kereskedelmi és Iparkamara kapcsolatrendszerébe tartozik, és ezen belül is van 600 olyan meghatározó vállalkozás, aki tagja, önkéntes tagja a kamaránknak. Részükre készülünk mi programokkal, 52 programot állítottunk össze az őszi esemény sorozatban. Ez ugye szeptembert, októbert és döntően novembert foglalja magában, figyelve arra, hogy mi is az a aktív vérkeringési időszak, amikor ezeket a programokat meg tudjuk valósítani. Ezekből szeretnék én kiemelni, meg szeretném mutatni azt, hogy egyrészt területi alapon, másrészt pedig gazdasági szektorokat is magába foglalóan próbáltunk egy teljes étlapot létrehozni, azaz minden szektornak próbáltunk kínálni eseménysorozatot ebben az 52 eseményben a legkülönbözőbb helyszíneken. Figyelve arra, hogy ma azt gondoljuk, hogy a hazai vállalkozások legfőbb kihívása és legfőbb igénye az, hogy piacot tudjanak szerezni a működésükhöz. Amivel szeretném kezdeni, indult útjára hivatalosan is egy országos beszállítói programsorozat, ami a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt zajlik, de tudni kell róla, hogy a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara a gesztora ennek a folyamatnak, tehát nagy megtiszteltetésért minket akkor, amikor a kamarai rendszer a HKIK által 10 éve működtetett beszállítói programsorozatot országos szintre emelte, és azt mondta, hogy ezt ki kell terjeszteni a teljes nemzetgazdaságra, úgyhogy 7 régiós állomása lesz ma Magyarországon, még az ősszel fog megvalósulni ez a programsorozat. Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Tatabányán és Budapesten lesznek beszállítói programok. Ennek a programsorozatnak a keretében mi abban bízunk, hogy nagyságrendileg 60 nagyvállalat fog megjelenni igényeivel, piaci igényeivel, és nagyjából 350-500 olyan magyar KKV fog tárgyaló asztalhoz ülni, akinek pedig lehetősége lesz arra, hogy bemutatkozzon a nagyvállalatok irányába, és bízunk benne, hogy üzletek fognak köttetődni. Ezzel növelhetjük nyilván a piaci lehetőségeit a KKV szektornak, és abban bízunk, hogy programunk fejlődéseként a Heves megyei vállalkozások, akik már bejáratottan tudtak részt venni évről évre a kamara helyi vármegyei programjában, most kiléphetnek az országos szintére, és országos szinten szerezhetnek piacot saját maguk számára. Ez a programunk legfontosabb üzenete, és még egyszer nagy büszkeség, hogy az új kamarai rendszer első országos best practice, legjobb gyakorlat projektje az innen Heves vármegyéből indult el az országos beszállítói program keretében. Amit még szeretnék kiemelni, az az, hogy az 52 programunk nagy része nyilván szakmai esemény és a munkaidőben zajló eseménysorozat, de most mégis arra is teszünk próbálkozásokat és új műfajt vezetünk be életünkbe, és mint minden ilyen program megtalálhatóak a kamara honlapján, illetve Facebook oldalán is, ott lehet rájuk jelentkezni, regisztrálni.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszöntem 14. Leó pápának, hogy a béke ügyét állítja a középpontba, mondta Erdő Péter bíboros a magyarkurír.hu-nak nyilatkozva Rómában. Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, Magyarország főpátrónája ünnepén október 8-án népes magyar zarándokcsoport vett részt 14. Leó pápa szerdai általános kihallgatásán a Szentpéter téren. Erdő Péter bíboros a pápával folytatott rövid beszélgetéséről elmondta. Megköszöntem a Szentatyának a vértanú leány, Bódi Mária Magdolna boldog geavatását. Elmondtam, hogy mennyire örültek ennek a hívek Magyarországon, és külön köszönetet mondtam neki az ismétlődő tanításáért, amellyel a béke ügyét állítja középpontba. Ugyanakkor megígértem neki, hogy imádkozunk a Péteri szolgálatáért, hogy adjon az Isten sok erőt és világosságot neki. A Szent Atya hasonlóképpen kívánta a mi munkánkra is az áldást és az egész hívő közösségre, akit képviselek, tette hozzá a bíboros. Erdő Péter beszámolt róla, hogy a nagy létszámú magyar zarándok csoport nagy része sajnos nem mehetett közel a pápához a katekézis idejére, ám a Szent Atya az általános kihallgatás előtt a nyitott autóval körbejárt a szektorok között, és a bíboros úgy látta, a magyarok, különösen a Weiner Leó zeneiskola diákjai egész közel voltak a pápához, és tudták üdvözölni őt, mondta el a magyarkurír.hu kérdésére. Nincs olyan távolság, amely kioltaná Isten szeretetének erejét, mondta 14. Leó pápa katekézisében. Október 8-án a Szent Atya a Szent Péter téren tartotta az általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a Mi Reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Olasz nyelvű beszédének témája újra fellángolni, hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton. A Szent Atya kifejtette, ma arra szeretnélek hívni benneteket, hogy Krisztus feltámadásának egyik meglepő vonásán gondolkodjunk el, az alázatán. Ha felidézzük az evangéliumi elbeszéléseket, észrevesszük, hogy a feltámadt Úr semmi látványosat nem tesz annak érdekében, hogy tanítványai hitét kierőszakolja. Nem angyalok seregében jelenik meg, nem hajt végre látványos tetteket, és nem tart ünnepélyes beszédeket, hogy felfedje a világegyetem titkait. Ellenkezőleg, diszkréten közeledik, mint egy egyszerű vándor, egy éhes ember, aki egy kis kenyeret kér, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Megválasztása óta november végén utazik először külföldre 14. Leó pápa. A Szent Atya első külföldi útja előbb Törökországba vezet, majd Libanonba utazik. Várhatóan a béke fontosságát fogja hangsúlyozni. 14. Leó pápa november 27-e és 30-a között lesz Törökországban, azután november 30-a és december 2-a között pedig Libanonban. Matteo Bruni, a Vatikán szóvivője azt nyilatkozta, hogy a pápa elfogadta a török és a libanoni államfők és egyházi hatóságok meghívását. A pápa vasárnap azt mondta, reméli, hogy a gázai háború lezárására irányuló terv hamarosan eléri a kívánt eredményeket. 14. Leó a törökországi út során találkozik Bartolomaiosz pátriárkával, aki 1991 óta a kb. 260 millió főt számláló ortodox egyház vezetője. Baranyában 27 bérlakás létesül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat felzárkózó települések programjának részeként, közölte a szervezet a távirat irodával. Közleményükben jelezték, hogy eddig a program keretében országszerte 13 vármegyében 100 szociális bérlakásba költözhettek berászoruló családok, Baranyában pedig 27 ingatlanban hoznak létre számukra új, komfortos otthont. A szeretetszolgálat Baranya vármegyében 9 településen alakít ki bérleményeket, jelenleg a beruházások előkészítése zajlik. A program indulása 2024 nyara óta már 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet ennek a programnak az eredményeként, s a már beköltözött 100 család jellemzően zsúfolt, akár több család által lakott ingatlant, melléképületet vagy romosodó öregházat cserélt a korszerű bérleményre. A bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll, vagy alkalmi munkával kiegészített rendszeres jövedelemből él, ismertették. A családok 5 évig maradhatnak az ingatlanban, ez idő alatt megerősödhetnek, és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program. Az 5 év leteltével a szociális bérlakásokra új pályázatot írnak ki, hogy más családok is lehetőséget kapjanak, olvasható a szervezet közleményében. Eszterházy Károly születésének 300. évfordulója tiszteletére szerveztek emlékülést Egerben, a megyeházán. Ternyák Csaba egri érsek jeles elődjét méltatva elmondta. Eszterházy nem csak az Egri Főegyház megye püspöke volt, hanem Heves és Külső Szolnok vármegye főispánja is, kiemelte. Fontos, hogy ismerjük elődeinket, mert mércét jelentenek számunkra. A püspök közel 4 évtizeden át szolgálta a hatalmas kiterjedésű egyházmegyét, a közügyeit, s ez sok erőt kívánt. Egyetemi álma 250 év elteltével vált valóra, de már akkor stabil alapokat teremtett ennek. Arra is gondja volt, hogy a tudomány mellett a hit is teret kapjon, ezért a könyvtár és a csillagvizsgáló mellett kápolna is helyet kapott az egyetemi házban. Demeter András a Heves vármegyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi főosztály vezetője előadásában történelmi kitekintést tett. Úgy fogalmazott, az életmű megértéséhez a század gondolkodását és az Eszterházy család szellemiségét is meg kell ismerni. Bemutatta Eszterházy Károly életútját, tanulmányait és papi pályáját egészen az egri püspöki kinevezéséig. Majd Löffrer Erzsébet, az érseki vagyonkezelő központ, könyvtár, levéltár és múzeum emeritus igazgatója, Eszterházy Károly lelkipásztori arcélét is bemutatta. Mint mondta, rendszeresen tartott vizitációkat, sorra járta az egyházmegye plébániáit. Megemlékezett a kor kiemelkedő művészeiről, építészeiről, tudósairól, Helmiksa, Markot Ferenc, Fellner Jakab, akiket Eszterházy püspök hívott Egerbe. A füzéradványi római katolikus templom Szent Eduárd búcsú szentmiséje 2025. október 12-én vasárnap 11 órakor kezdődik. Az ünnepi szónok főtisztelendő Bőr Roland nagykaposi esperes lesz. A szentmise keretében megáldják Szent Pió atya most elkészült faszobrát, melyet a templomkertben állítottak fel. Minden kedves hívet és érdeklődőt szeretettel várnak. Magyar emlékek római temploma címmel kiállítást nyílik az Egri Érseki Palota látogatóközpontban 2025. október 16-án, csütörtökön 15 órakor. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek. A kiállítást megnyitja dr. Habil Csorba László történész, professzor emeritus, az MTA doktora, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója. A kiállítást bemutatja dr. Németh László Imre pápai prelátus, a Pápai Magyar Intézet egykori rektora. A Magyar Emlékek Római Temploma kiállítás az Egri Érseki Palota látogatóközpontban 2026. február 28-áig tekinthető meg. Az ecsédi 250 éves Mindenszentek római katolikus templom búcsúja ünnepi szentmise és körmenettel egybekapcsolva 2025. október 19-én 10 órakor lesz. A búcsúi szentmise ünnepi szónoka Ternyák Csaba egri érsek. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Dicsőítő alkalmat tart a Szent II. János Pál karizmatikus közösség október 19-én vasárnap az Egri Ciszter templomban. 16 órától Szent Mise lesz, melyet 17 órától dicsőítő szentségimádás követ közben járó ima szolgálattal. Szeretettel várnak mindenkit! Az Egri Főegyházmegye fenntartásába vételének 10. évfordulóját ünnepelte a Gyöngyös-Solymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeptember 30-án. A hálaadó szentmisét Juhász Ferenc pasztorális helynök mutatta be, aki szentbeszédében emlékeztetett, a fenntartó váltáskor az intézmény megnevezésében megőrizték Nagy Gyula nevét, de kiegészítették a katolikus szóval. Elmondta továbbá, azokban az időkben elég sokat bábáskodott az iskolák átvételénél, és mindenkit igyekezett türelemre inteni, hiszen, mint fogalmazott, nem szabad hirtelen megfordítani a dolgokat, mert akkor mindenki csak frusztrált lesz. A szentmise után az iskola tornatermében folytatódott az ünnepség. Szentpéteri Gábor főigazgató köszönetet mondott Ternyák Csaba egri érseknek, hogy vállalta az intézmény fenntartását, valamint Juhász Ferenc pasztorális helynöknek, a papságnak, a pedagógusoknak, a szülőknek és segítőknek az elmúlt 10 év munkájáért, támogatásáért. Úgy fogalmazott, a pedagógusok mindennapjaiban a hit, a tudás és az emberi értékek összhangja adja a biztos alapot. Az iskolai közösségi programok erősítették az összetartozás érzését, és az évről évre bővülő tehetséggondozó és hittanórák sok gyermeknek adtak új perspektívát és bizalmat a saját képességeikben, mondta el Szentpéteri Gábor. Pió atya és Mindszenti bíboros találkozásának állítottak emléket Mátraverebély Szentkúton. bilokációs emlékművet avattak Mátra Verebély Szentkúton. Fáskerti Zsófia szobrászművész alkotása Piú atya a börtönben lévő Mindszenti bíborosnál történő misztikus látogatását ábrázolja. A mészkőből faragott domborművet Hérai András egyetemi lelkész áldotta meg a kegyhely Szent Pió búcsúján az Egri és az Esztergom budapesti főegyházmegye egyetemistáinak zarándokmiséjét követően. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották, az Egri főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Kolesszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tartozom. büszke vagy rá.
A régió sportja.
30 óra alatt teljesítette az Athén és Spárta között lévő 246 kilométert Sipos Ádám, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium matematika-fizika szakos tanára. Rozman Sándor irányításával készül fel a novemberi mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Ünnepélyes keretek között elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. Futballtornával emlékeztek a 31 évesen autóbalesetben elhunyt szolnoki sportszervezőre, Krajcs Gáborra a Tiszaligetben. Ennyi dióhíjban, most pedig lássuk a részleteket. 30 óra alatt teljesítette az Athén és Spárta között lévő 246 kilométert Sipos Ádám, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium matematika-fizika szakos pedagógusa. Az ember feletti futásra 2019-től készült a nyíregyházi tanár. 402 futó indult összesen a Spártatlonon, amin Magyarországot 20 futó képviselte. Köztük volt Sipos Ádám is, aki 46-ként érkezett meg Leonidas király szobrához. Rozman Sándor irányításával készül fel a novemberi mexikói világbajnokságra a Szokka, azaz a kispályás labdarúgó válogatott. Ezt Móri Bendegúz, a Magyar Szokka Szövetség elnöke jelentette be. Most őt hallják.
Az új szövetségi kapitány nem más a Szokka magyar válogatott élén, mint Rozman Sándor, és messziről indítanám ma mostani beszélgetést, de egy pici háttérinfót azért kell adjak ahhoz, hogy hogyan is jutottunk most odáig, hogy Sándor legyen a szövetségi kapitány. Ugye, akik eddig követték a Szokkát és a kispályás labdarúgás világát, azok tudták, hogy Roni Ribeiro da Silva irányította az elmúlt két esztendőben a válogatottat, és idén tavasztól pedig Rozman Sándor, mint pályaedző, másodedző segítette az ő munkáját. Az első gondolat az mindenképpen azt hiszem, hogy a köszöneti, és nem lehetünk elég hálásak Roninak azért, amiért az elmúlt két évben tulajdonképpen minden nap a szívügyeként tekintette a Szokka sportágat és a magyar válogatottat. Szép sikereket értünk el vele, hiszen van egy Copa America ezüstérme. A magyar válogatottnak két EB-n és egy világbajnokságon szerepelt ő, mint szövetségi kapitány. De úgy gondolom, hogy minden sportágban, minden kapcsolatban eljön az a pillanat, amikor talán egy picit elfárad a közös projekt, és időszerűvé válik az, hogy váltásra kerüljön a sor, és a mi életünkbe talán most jött el az az időpont, amikor úgy gondoltuk, hogy meg kell lépnünk ezt a ugyan nem könnyű döntést, de azt hiszem, hogy Sándor személyében egy olyan felkészült, és most már azt mondhatom, hogy tapasztalt edzőt sikerült a válogatott élére ültessünk, akivel tovább tudjuk folytatni azt a metodikát, amit most már nagyjából egy 6-7 éve elkezdtünk a Szokka Sportszövetséggel. Fontos kiemelni, hogy Sanyi nem lesz egyedül, hiszen a munkáját Sranc Balázs, mint szakmai igazgató fogja segíteni, illetve a szövetség tiszteletbeli elnöke Csuhai Tibor pedig csapatmenedzserként fogja a válogatott ügyes bajos dolgait menedzselni a háttérben. Ezzel a stábbal megyünk neki a 2025-ös mexikói világbajnokságnak. A szövetség részéről mi kezdeményeztük azt, hogy szeretnénk felbontani a Ronival kötött megállapodásunkat, és már a következő világeseményen nem vele képzeljük el a folytatást. Én azt hiszem, hogy nagyon sok szép pillanatot éltünk meg Ronival, és én tudom azt nagyon jó, hogy ő még az utolsó pillanatban is azon gondolkodott, hogy hogyan lehetne ezt a sportágat még jobbá tenni, hogyan lehetne a válogatottat is még jobb játékosokkal magasabb szintre emelni a nemzetközi porondon, de minden ilyen döntésben természetesen van rizikófaktor, és azért azt látni kell, hogy Roni előtt is, amikor váltásra került a sor, akkor is egy egy nagyjából 4 éves periódus után változtattunk a szakmai stábnak a kitételén, és akkor az egy nagyon pozitív hatással volt, mind a sportágra, mind pedig a válogatottra. Tehát ott azonnal volt egy nemzetközi szinten elért ezüstérem, amely azóta is a legfényesebb a magyar szokka válogatott történetében. Akkor sem tudtuk, tehát akkor a Sranc Balázs, aki most szakmai igazgatóként segíti majd a válogatottat, akkor ő volt a szövetségi kapitány, és Jenei Otto, mint másodedző segítette a válogatottunkat. Akkor is nehéz volt meghozni ezt a döntést, és természetszerű, hogy ilyenkor azért nem csak a szakmai oldalát kell nézni egy-egy ilyen változtatásnak, hanem az emberi oldalát is, hiszen azért én azt tudom mondani, hogy Ronival szakmailag is és emberileg is meg voltunk elégedve, azért az elmúlt években amennyi időt együtt töltöttünk, akár egy-egy világeseményen, ilyenkor azért csiszolódik az ember a másikhoz, és már barátként tekint rá, azonban azt tudom hangsúlyozni és kiemelni, hogy néha az életben kell ilyen döntéseket hoznunk a magasabb cél elérésének érdekében.
A kárpátaljai nagyszűrősön született Rozman játékosként szerepelt Ukrajnában, Lengyelországban, Ausztriában, futballozott több magyar NB3-as klubban, de sérülések miatt fiatalon befejezte profi pályafutását. Edzőként UEFA B-licenszel rendelkezik, és jelenleg a budapesti Albidok FC vezetőedzője. Rozman Sándort hallják.
Hát őszintén megvallva nem számítottam rá. Jött egy ilyen kérés, hogy mit szólnák-e hozzá, hogyha elvállalnám a válogatottat, miután a Roninak megköszönték a munkáját. Kapva az alkalmát, hogy egy ilyen lehetőség elé, hogy egy ország válogatottjának lehetek a szövetségi kapitánya. Úgy gondolom, hogy 30 év befektetett munkám volt benne, mint pályafutásom során labdarúgóként. Most eljött ennek az ideje, hogy a Jóisten ezt meghálát, és kaphatom egy ilyen lehetőséget az élettől, hogy egy magyar címert képviselő mezzelként lettek Mexikóba a világbajnokságon, és minden tudásommal azzal fogom segíteni a csapatot, hogy minél jobb eredményt elérjünk majd kint a VB-n. Jó kapcsolatot ápoltunk a Ronival, nagyon jó embert ismertem meg a személyében, nagyon sok dolgot megbeszéltünk. Az elmúlt 2 év alapján, mint a válogatottal is kint voltunk az Európa-bajnokságon, most Moldáviában, rengeteg olyan csapattal találkoztunk, akik fizikálisan nagyon erősek, felkészültek és gyorsak. És ezek a csapatok nagyjából ilyen 22 és 25 év, 28 év körül átlag életkorban voltak. Ezek a csapatokban általában mindig volt egy-két rutinosabb, idősebb játékos, aki ezeket kiegészítette. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen csapatot próbálunk most egy ilyen keretet alakítani, aki egy ilyen gyors játékot fel fog tudni venni kint a nemzetközi porondon, mert a tavaly is kint voltam a saját csapatommal a BL-be, és tapasztalat alapján azért erre fel kell készülni, hogy fizikálisan és mentálisan kint nagyon erősek a csapatok.
Ünnepélyes keretek között elhelyezték Sárospatak új tanúszodájának alapkövét. A beruházás több intézmény együttműködésével valósul meg. A Tokaj-Hegyalja Egyetem, mint építtető, a Sárospataki Református Kollégium az iskolakert parkjában a helyet biztosítja, a Református Gimnázium Alapítványa pedig az üzemeltetésben vesz majd részt. Kéri Szabolcsot, az egyetem rektorát hallják.
Mérföldkő ez a mai nap Sárospatak életében, hiszen a város oktatási intézményei immáron egy újabb dimenzióba lépnek az együttműködés tekintetében. Itt nem csak a 2 felsőoktatási intézményről van szó, de az általános iskoláról, a gimnáziumról, és természetesen Sárospatak városáról is, hiszen a város polgárai élvezhetik, használhatják, gazdagodhatnak majd az új oszoda révén. A 2 egyetem között szellemi együttműködés már eddig is volt, hiszen vannak közös képzési programjaink, van közös tudományos társaságunk, a Teleki Akadémiai Klub, most az együttműködés anyagi formát is kap. Amikor alapkövet helyezünk el, akkor abbéli reményünk jelenik meg, hogy az itt épülő épület az stabil lesz, az állandó lesz, az hosszú ideig generációkon át fogja szolgálni a gyermekeket, a fiatalságot, a polgárokat, az életet. Stabil fundamentum, stabil sarokkő. De mégis ebben a szimbólumban van egy mély ellentmondás. A kő nem érez, nem mozog, nincsenek gondolatai. Hogy lehet egy élettelen kő az élet záloga? Hogy gondolhatjuk azt, hogy ettől a kőtől majd néhány évvel múlva élénk, élettelteli gyermekek, polgárok, gimnazisták, egyetemisták fognak itt szórakozni, erősödni, egészségesebbé válni. A mi reménységünk az élő kő, amely záloga annak, hogy itt ezen a helyen nem egy fizikai objektum fog megvalósulni, hanem egy szellemi építmény, amely az élet alapja, amely a jövő generáció ajándéka. Mindenek előtt hálát kell adnunk. Hálát kell adnunk azért, hogy létezik egy közösség, amelynek van egy célja, van egy álma, amely elhívott, és ezt a munkát meg fogja valósítani. Az életért és a jövőért. Amit ma itt elkezdünk, aminek itt most az anyagi alapját lerakjuk, az egy áldott munka lesz, az egy áldott projekt lesz.
Futballtornával emlékeztek a 31 évesen autóbalesetben elhunyt szolnoki sportszervezőre a Tiszaligetben. A Krajcs Gábor emlékére rendezett sporteseményre idén az U11-es korosztályt várták. Göncöl Ferenc főszervezőt hallják.
Minden évben az az elképzelésünk, hogy 8 csapatot hívunk meg a tornára. Az idei évben a fővárosból például a Szent István-ese csapata és a szomszéd településről Szajol csapatai, azok, akik újak, a többi csapat általában visszatérő, meghívott vendége az eseményeknek.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!
Boldogságos szűz, ti
tiszta oltár tűz, hozzád jöttünk szép szűz. Üdvözlés!